Köszöntelek benneteket, gyerekek! Ma egy olyan történetet mesélek el nektek, ami nem biztos, hogy ott történt meg, ahol elmesélem, de akár ott is megtörténhetett volna. Először is szeretnék tőletek kérdezni valamit, hogy hallottátok-e már azt a szót, hogy meteórák? Ki az, aki hallotta már? Ahol egy valaki jelentkezett. Kettő, na mi az a meteórák? Aha, igen, nagyon jó dolgokat mondtál. Igazából nem egy hegycsúcson, hanem ez Görögországban van. Ez egy olyan hely, ahol ilyen hatalmas sziklák állnak szinte saját magukba, úgyhogy nem lehet oda átmenni, csak mondjuk repülővel, vagy majd elmondom mivel. És a sziklák teteje az ilyen lapos, mintha fennsík lenne, és azokon épültek, hát nem is kastélyok, de kolostorok. Mert hogyha oda fölmész, ott aztán senki nem zavar téged, és a kolostorokban szeretik, hogyha ott tudnak meditálni, meg ott békében, biztonságban meg tudják őrizni azokat a dolgokat, amiket ott összegyűjtöttek. Sajnos nem hoztam képet róla, már gondolkoztam, de nem tudtam el az a laptopomat, de ha hazamentek, kérjétek meg anyukátokat, apukátokat, hogy mutasson képeket a meteórákról, akiknek itt vannak a szüleik, azok is emlékeznek, mert nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon szédítő látvány szinte látni ezeket. Na képzeljétek el, nekem egyszer megadatott az a lehetőség, hogy elmentem, és meglássam ezeket a meteórákat. A családunkkal együtt elmentünk nyaralni, elindultunk Erdélybe, ott tettem életem egyik legfinomabb róka gomba pörköltjét, és ott játszottuk egyik legjobb bagolyjátékokat, és aztán utána elmentünk a Görögországba, de már elég fáradtak voltak többen, viszont az édesapámhoz nem olyan fába faragták, aki fáradt lenne, úgyhogy ő azt mondta, azt hiszem másnap talán, hogy akkor most menjünk el és utazzunk még több órát, hogy eljussunk és meglássuk a meteórákat, egy egész napos program volt. Igazából hárman vállalkoztunk rá, édesapám, most akkor még nem volt feleségem, de a Móni és én, és elindultunk, és az én kezemben volt a térkép. Volt már úgy, hogy ti navigáltatok valakit? Térkép alapján? Igen? Emlékszel erre, apa? Hogy én navigáltam, és akkor ez olyan térkép volt, nem voltak ezek a dolgok, vagyis, hogy hát igen, ilyen még nem volt, az biztos, ahol így az ujjaddal mozoghattál, hogy éppen merre kell menni, vagy mutatta, hanem ki látott már térképet? Jó kérdés, mi? Ki az, aki látott? Na, és milyen fajta térképet láttatok? Hogy nézett ki ez a térkép?
Dombozott.
Igen, de egy lap volt, egy A4-es lap, vagy egy füzet, egy könyv, egy kiteríthető füzet? Vagy láttatok ilyen kiteríthető nagy térképeket? Nem. Ugye? Az jó, amikor kiteríted, és akkor ott nem kell lapozni, ott látod végig. Na, képzeljétek el, ez egy könyv térkép volt, ahol megvolt, hogy melyik oldalon mit ábrázol, és akkor ott néztem az utat, és láttam, hogy az út, ugye így van a könyv, nektek is mutattam, és az út belevezet így pont a könyvnek a közepébe, és onnan folytatódik tovább. És akkor édesapám mondta, hogy ne arra menjünk, ha egy másik úton, de mondtam, hogy itt a térképen látok egy jó utat, ami lerövidít, és azzal gyorsabban odaérünk. Mert hát ott van, ott erre megyünk, jó. Elindultunk, de ahogy mentünk, azon az út, vagy nem arra kanyargott, mint a térképen láttam. Tudjátok, az a nehézség abban, ami így középen van, hogy nem biztos, hogy pontosan illeszkedik. És volt ott egy másik út is, ami másik irányba ment, és ez sajnos az az út, az annak a folytatása volt. Csak rossz irányba mentünk el, de szerencsére még időben észrevettük, úgyhogy csak egy órát késtünk. De legalább együtt voltunk, nem igaz? Na, és akkor eljutottunk végül, így az egyik legszebb időszakban, és már kezdett lemenni a nap, sajnos lekéstük azt, hogy eljussunk az egyik ilyen templomba, hiszen ott csak bizonyos időig lehetett, és később érkeztünk oda, mert én rövidítettem. És úgy lehetett átmenni az egyik leghatalmasabb templomhoz, hogy egy függő hídon. Azt tudjátok, hogy milyen? De a függőt nem is gyalogolnak, hanem egy kocsi megy. Így áthúzzák ilyen csölöken, és megy, beültök ilyen kis kabinba, és áthúzzák egy kötélen, és akkor az, hogy átmegy, és ott ki lehet szállni. És közben ott vagy alattad a hatalmas mélység, nem akarok butaságot mondani, de több száz méter, ott ha leesel, akkor vége mindennek. És így mennek át a turisták, és ehhez kapcsolódóan jutott eszembe ez a történet, ami akár itt is megtörténhet, tehát volna, hogy mennek át a turisták, és tudjátok, ezekben a kabinokban ott ül valaki, aki mindig, úgy mondjuk, hogy kalauz, aki mindig ott ül, mint egy rév kalauz, hogy viszi át az embereket. És akkor, ahogy nézték a turisták ezeket a hatalmas nagy kötelek, és akkor ezt nézi az egyik turista, és megkérdezte egyik kalauzt, hogy mondja, hogy mikor szokták cserélni ezeket a köteleket? És tudjátok, mit mondott ez a kalauz?
Elszakad.
Mikor elszakad? Szerintetek ez a kötél, ez elszakad?
Nem.
Hát különben ez a kalauz nem mondta, nem ült volna annyira biztosan ott, hiszen csak viccből mondta, hogy amikor elszakad, mert ő annyira tudta, hogy ez a kötél, ez nem fog elszakadni. Nyugodtan ülhetünk benne, annyian, ahányan beférünk, biztonságos, és nem szakad le. Na, tudjátok, ennek a történetnek van egy tanulsága, amit majd a felnőttekkel is fogunk beszélni. Ismertek olyan kötelet, ami nem szakad el?
Vaskötél.
Hát képzeljétek el, ez egy nagyon szomorú történet, de hallottam olyat, hogy vannak ezek a sífelvonók, amik vas acélkötelekből vannak ilyen többször sodrot, hát az biztos nem szakad el. Hallottam olyat, hogy neki repült egy helikopter, és elszakadt. Ez a kötél, és szétszakadt minden, és leestek. Szóval még az is el tud szakadni. Van olyan kötél, ami nem szakad el? Hármas kötél. Az is nem könnyen szakad el, de közel van. Most délelőtt szeretnék egy olyan kötélről beszélni, ami nem szakad. Hát az nem szakad el, abban biztosak lehetünk. Na, mi ez?
Hát Jézus és közöttünk lévő kötelék.
És mi az a kötél, ami kettőnk között van? Szerinted.
Biblia.
A Biblia, majdne. Igen, az segít az, hogy kialakuljon ez a kötél. Imádkozás is segít, hogy kialakuljon ez a kötél. Mi lehet ez a kötél? Felnőttek. Három betűs szó. Hit. A hitnek a kötél, amíg hiszünk Istenben. Isten azt mondja, hogy ő nem fog elhagyni bennünket soha. A hit az egy olyan kötél, hogyha hiszünk az Istenben, az nem tud elszakadni. Majd kíváncsi leszek, hogy tudtok-e, délelőtt most fogok mondani pár igeverset, és lesz egy olyan igevers, ami ezt támasztja alá. Majd figyeljetek, jó? És aki tudja ezt az igeverset, az majd mondja el nekem a prédikáció után. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és mindig emlékezzetek arra, hogy a hit kötelező, ami soha nem szakad el, amíg én tényleg hiszek az Istenben. Na hát nagyjából el is mondtam, hogy miről fogok beszélni nektek most. Előtte szeretnék elnézést kérni több dolog miatt is. Egyrészt, hogy már megint nem én kéne itt legyek, de megint én vagyok. Úgyhogy bocsánat, hogyha sokszor hallottak. Másrészt, hogy néha köhögni fogok, vagy az orromat fújom. Ezért is elnézést. Viszont itt, bár nem beszéltem meg apával, de megragadnám az alkalmat, hogy vannak olyan esetek, hogy lemondja az, aki jönne, viszont olyankor jó, hogyha valaki úgymond be tud ugrani, és hogyha bárki van, aki már prédikált, vagy szolgált, és úgy érzi, hogy ilyen esetekben akár szívesen, akkor apát keresheti előre, hogyha van ilyen eset, akkor majd őt is föl tudja hívni, hogy hát, hogyha elvállalnak. Mert most sajnos lemondta Szilvási József testvér, és tegnap...
Megjelentek gyöntő körkérdeztem, hárman jelentkeztek tulajdonképpen, csak egy kicsit lekéstem.
Hát, igen. Úgyhogy azért örülünk, hogy vannak ilyenek. Minden esetre most sajnos ő nem tudott eljönni, úgyhogy ugyanúgy, mint két hete, most is egy érdekes bibliai történetet fogunk így közösen átvenni. Először is szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek, vagy mondjatok olyan Bibliában, Ószövetségben szereplő hölgyeket, amiket az Új Szövetség is megemlít többször is. Sára, hol többször? A hithősöknél nagyon jó, ott van Sára. Lapozzunk a hithősökhöz, így gondolom abban, vagy akár a, ugye ez a zsidókhoz írt levél, 11. fejezet. Még lapoztok, addig gondolkodjunk, hogy hol vannak még olyan ószövetségi... Hol van Rút, ami új szövetségben?
Máté 1-2 az elején a leszármazás.
Hát, ott nincs.
Akkor a Lukács.
De ott is van, és ez egy nagyon jó, hogy a Jézusnak a nemzetségi táblája, közben vannak, akik lapoznak Jézus nemzetségi táblázatához, és ott is fussák át, az a Máté evangéliuma első fejezetnek az első 15 verse, hogy kik azok a nők, és akkor keressünk metszés pontokat. Ott van Ruth? Akkor bocsánat. Várjál, akkor nézzük meg, ki van ott, ott van Támár, ha jól emlékszem. Ráháb, és a Hitteus úriás felesége, ez is benne van, leszem. Jó, igen. Ugye Orsi, amit mondott a hithősök, ott is megtaláljuk Ráhábot, megtaláljuk, és egyébként Sára és Ráhábon kívül nincsen más hölgy a hithősök között felsorolva, név szerint. A Jézus nemzetségi táblázatban is vannak hölgyek, és ott is benne van Ráháb, és van még egy hely a Bibliában, ahol Ráhábot kiemeli az Új Szövetség, és ide lapozzunk közösen, ez a Jakab apostol levelének a második fejezete. Tehát, Jakab apostol második fejezete. És ott olvassuk a 20. verstől, tehát Jakab apostol második levele, 20. vers. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Itt ugye a hitről kezd majd el beszélni, hit és a cselekedetek kapcsolata, és hát ki az az első ember, aki eszünkbe jut erről? Nem Ráhám, Ábrahám, de egyébként Ráhám is, de egyből ugye, ami eszünkbe juthat, Ábrahám, hogy megáldozta a fiát, hát a 21. versben így folytatja Jakab, Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazítatott én meg, felvívén Izsákot, az ő fiát az oltára. És akkor sorolja tovább, de aztán a 25. versben azt mondja, hogy hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráhám is, avagy nem cselekedetekből igazítatott én meg, amikor a követeket az ő házába fogadta, és más úton bocsátotta ki. Érdekes, hogy itt is, amikor a hit cselekedeteket párhuzam, vagy a kettősségét akarja példázni Jakab, két ember, Temlit, Ábrahámot és Rahábot. Ráhab az vagy többször is tűnik így az Új Szövetségben. De nézzük meg, hogy vajon miért is tűnik föl többször az Új Szövetségben, és már is egy támpontot ad nekünk itt Jakab, mert melyik történethez kell lapozni? Hát nincs sok Ráhábból. Melyik történethez kell lapoznunk a Bibliából? Józsué, Jerikó, és melyik része? Először, hol kapcsolódunk be a történetbe? A kémek, igen. Akkor lapozzunk a Józsué könyve második fejezetéhez. És amíg lapozunk a Józsué könyve második fejezetéhez, addig azt szeretném kérdezni, hogy tudjátok-e, hogy mit jelent a Józsué neve? Tessék? Ugyanazt jelenti a Józsué neve, mint Jézusnak a neve, görögül, csak ott héberül, mégpedig azt jelenti, hogy Jehova a bizodalom, vagy Jehovában van a bizodalom, ő a szabadító. Már is látunk egy kis párhuzamat, és több párhuzamat is fogunk majd látni Jézus és ezeknek a ezekben a történetekben. Még miért lehet, vagy miért párhuzamba állítható még Józsué Jézussal? Mi az a cselekedet szerintetek, ami miatt Józsué párhuzamba állítható Jézussal? Nem csak a neve, hanem egy cselekedet is. Bizony, nem is csak, hogy előkészített. Mit csinált Józsué az országgal? Hát igen, gyakorlatilag ő vezette be Izraelt ahova? Hogy mondjuk, Kánaán, az micsoda? Az ígéret földje. Tehát Józsué volt. Van ilyen, amikor Jézus bevezeti az ő népét az ígéret földjére? Mikor? Amikor eljön az ő, és akkor lesz, hogy ő jön el, és ő visz majd be bennünket, remélhetőleg mindannyiunkat az ígéret földjére. Tudtok-e még Józsuét, igazából nem pontosan Józsuét, de akinek ugyanez a neve a Bibliában, ki szintén Jézusnak az előképe. Igen? Nagyon jó. Józsua főpap, ugyanaz a név, ugyanazt jelenti. Józsua főpap, ő ki volt? Mit csinált Józsua? Tessék? Az egy dolog, igen, de mit csinált? Honnan ment hova? Babilonból, ugye Zorobábellel, először ők mentek el, vagyis ők mentek el, aztán Zorobábellel is vitték, Babilonból Jeruzsálembe. Mit jelkép ez a Babilonból való kivonulás Jeruzsálembe? Főleg, hogyha egy főpapról beszélünk, ugye a bűnből való szabadulást, mert a Babilon az a bűnnek a jelképe is, a bűnből való szabadulás, és Jézus is a mi főpapunk, aki által van a bűnből való szabadulás, szóval nem véletlenül ezek a névegyezések is, amiket megemlít a Biblia. De kezdjük a történetet, Józsué könyve második fejezet, remélem most már mindenkinek megvan, és ott az első verse, és itt kapcsolódjunk be. És Józsué a nun fia elküldte Sittimből titkon két férfiút kémekül mondván, menjetek el, tekintsétek meg ezt a földet és Jerikót. Azok pedig elmentek és bementek egy paráznasszonynak házába, akinek Ráhab volt a neve, és ott háltak. Józsué elküldött két kémet. Ismerős ez a történet, ugye? Nem ezt a történetet még fogjuk folytatni, csak amikor kémeket küldenek az ígéret földjére. Ez a történet ismerős, igaz? Hány évvel ezelőtt történt hasonló? Ezelőtt hány évvel? Hát nem egész 40, mert az elfoglalás olyan 38-40, valahogy így. Tehát egy 38-40 évvel korábban meg még 10, akiket nehezen tudnák megnevezni, de 10 vezető elindult megkémlelni. Vajon Józsué miért nem 12 embert küldött itt? Még csak 2-t? Tessék, tanult a hibával. Aha. Ez egy reprezentatíve azt jelentette, vagy jelképesen azt jelentette, hogy azokat küldöm el, azt a számosságot, akik az igazat hozták vissza, az igazakat küldöm el, és most egy igaz jelentést fogunk kapni. Na de hát nézzük, hogy hova keveredett ez a két igaz ember. Hát ezt olvassuk, hogy a parázna Ráhab házába keveredtek. Na hát itt egyből az ember sok mindenre gondolhat, de azért egy kicsit menjünk vissza. Majd a történetből látjuk, de hol is volt Ráhábnak a háza? A kőfalon, ugye? Amikor bejössz, akkor gyakorlatilag egyből ott lehet a közelben. Ráadásul majd láthatjuk is azt, de az akkori korban voltak, mint most is, ilyen fogadó jellegű házak, ilyen nagy terek, ahol befogadtak, szállást is adtak, hiszen ők is ott kaptak szállást, tehát ez egy szállásfogadó hely volt, nem csak úgy találtak, és nagyon sokan, ugye Jerikó az gyakorlatilag a kapuja volt a Kánaán földjének gyakorlatilag, nagyon sok karaván kereskedő járhatott arra, vagy járt is arra, és akkor manapság is sok ilyen fogadó van, aki abból él, tessék?
Panzió,
igen. Aki abból él, hogy ad szállást, meg élelmet, meg hát ugye ezért ne hallgassuk el, de bizonyos szolgáltatásokat is nyújthatott itt, hiszen azért kapta ezt a titulust is Ráhab, ami miatt sokan ugye lenézik, meg le is nézték. És azt látjuk, hogy oda keveredtek, és ahogy megnézzük a második verset, akkor azt következik a történetben, hogy egyből úgymond le is buknak, hiszen mennek a királyhoz, hogy itt vannak idegenek. Hát nyilván gondolom én, más volt a ruhájuk, a beszédők is egy kicsit, és mit gondoltok, hogy vajon a Jerikó népe tudott Izraelről, hogy itt valak az ábe vannak? Hányan voltak az izraeliták? Nagyságrendű. Hát több mint 600 ezeren biztos a férfiak, vagyis hogy az még csak a lévitákon kívül, aztán voltak még a léviták, a nők, a gyerekek, szóval én úgy gondolom, hogy 2 millió biztos, hogy lehetett. Minden esetre egy 2 milliónyi ember tömeg, és Jerikó, ahogy olvastuk is, meg tudjuk is, hatalmas kőfalai voltak, szóval jó messzire lehetett látni a kőfalról, valószínűleg láthatták is szembe, hogy ott van ez a nagy tömeg. Ők nem tudtak elbújni, és így titokba megtámadni Jerikót. Ezt majd egyébként tudjuk itt a történetből is később, bizonyságot jár, hogy igen, ők tudták. Ráadásul, amint mondtam, ugye Ráhábhoz nagyon sok kereskedő és nagyon sok utas érkezhetett, nagyon sok hírt tudott. Gyakorlatilag olyan volt ő, mint egy hírforrás, mert ő gyakorlatilag minden hírt összejöttett. Hallhatta azt is, ahogy kijöttek Egyiptom földjéről, hogy megszabadította az Isten őket, és ketté választotta a Vöröstengert. Tehát itt kötöttek ki Ráhab házánál, ami nem látjuk, hogy nem azért, mert hogy valami könnyű szórakozást kerestek, hanem ez volt egy alkalmas hely arra, hogy megszálljanak. És akkor olvassuk tovább a 3. az 5. verset, hogy mi történt ezután. Akkor küldött Jerikó király a Ráhábhoz azt mondván, hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzá, akik a házadba mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet. Az asszony pedig fogta a két férfiút, és kivitte őket, és azt mondta nekik, hogy itt vannak ezek a férfiak. Így történt, gyerekek. Adatta nekik, hiszen ő is Jerikó lakosa, meg kell védeni Jerikó falait, ezek kémek, egyből rájuk is rájuk látszódik, hogy kémek. Kivisszem őket, és megmentem az életemet. Tudjuk ezt, hogy nem így van ez a történet, hanem elrejtette őket, és azt mondja, hogy elmentek, és másfele mentek. De miért rejtette rá ezeket a kémeket? Mi oka volt rá? Hát gondoljatok bele, hogy ő ott lakik a biztonságos falakon, lát 3 millió embert, hallja, hogy ketté válik még a Vöröstenger is előttük, sőt, akár láthatja ott a tűzoszlopot is, meg a felhőoszlopot, ami ott világít. Azért biztos, hogy Jerikóban nagyon féltek tőlük, de úgy gondolták, hogy a falak azért valami biztonságot adnak, hiszen különben kivonult volna a nép, és megadta volna magát. Na mondj egy És honnan tudja, azt mondta Csabi, hogy életbe akar maradni. De honnan tudja, hogy életbe maradhat? Hát itt gondolhatunk bele még egyszer arra a körülményre szeretnél felhívni a figyelmet, hogy Ráhab nagyon sokat tudhatott a világról. Hiszen nagyon sok hír jött oda hozzá, nem csak Jerikót ismerte, hanem rengeteg népet ismert. És én gondolom azt is akár, hiszen itt egyből nem csak, hogy Izraelt választotta, hanem mit választott még azzal, hogy az Izraelhez, izraelitákat segítette. Ott látta az oszlopot, azt a tűzoszlopot. Szerintetek mit választott még? Hitet, az az Istent. Választott egy Istent is. Tudta azt, hogy ők milyen Istent imádnak, hogy Jerikón belül, igaz? Ismeri azokat az isteneket, akik a jött-ment karaváloknak az Isten, hiszen abban a korban, hogy mindenki hívő volt, most is, csak most ezt nem vallják be az emberek, meg nem olyanban hisznek, hogy ilyen kis bálványok, de ismerte az isteneket. És hallott híreket, ahogy később majd tudjuk, és olvassuk, hogy milyen istene van Izraelnek. és összehasonlította a kettőt. Én még azt is el tudom képzelni, hogy ahogy látta már, hogy ott van ez a 3 millió, vagy 2 millió, vagy szóval hatalmas egy embertömeg, és tudja, hogy át fognak jönni, akkor akár imádkozhatott az Istenhez. És most észrevette, hogy 2 izraelita kém ott van nála. Ez egy isteni útmutatás, egy isteni lehetőség, most vagy soha. Vajon mi történt volna Ráhábban, hogyha rajta kapják a hazugságom? Hát a gyerekeknek mondtam már egy történetet a gyerek iskolába, amikor én nem hazudtam, de loptam. De elmondok nektek egy olyan történetet, amikor nem is én hazudtam, de én tettem valamit azzal, aki hazudott. Képzeljétek el, gyerekek, felnőttek, hogy voltunk a Naplástó környékén, ez ott van nem messze tőlünk, még gyerekkorunkban, azt hiszem, itt a 3. vagy 4. lehettem, és a Naplástó környékén ez egy ilyen nagy tó nálunk, de egy kis patak folyik keresztül, és az egyik oldalán ott ilyen mocsaras rész is van, ilyen dzsungeles, szinte hatalmas fák, és hát mit csinálnak a fiúk? Vandába verődnek, fölfedezik ott ezt a mocsaras dzsungeles részt. És azt láttuk, hogy van ott egy hatalmas pocsolya, és a középen van egy ilyen kis sziget. A fiúk azok mindent meg akarnak tenni, hogy odajussanak arra a szigetre. És találtunk egy titkos ösvényt így hátulról, a nádasból meg lehetett találni az ösvényt, és odajutottunk a szigetre. És ott voltunk, és mit beszélnek meg a fiúk? Itt a titkos ösvény. Mit csinálunk ezzel a titkos ösvénnyel? Ki elől kell elrejteni ezt a titkos ösvényt? A lányoktól. Nem mondhatjuk el a lányoknak. Megbeszéltük, egy lánynak se szabad elmondani. Kimentünk, és volt közöttünk egy srác, aki hát szeretett volna tetszeni a lányoknak, de ő is megérte, nem mondja el senkinek. Na mi volt az első dolog? Elmentünk, és akkor jött visszafele, ment arra a csapat, és mit látunk? Ott a sok lány a szigetünkön. És ott van ez a fiú közöttük. Na, hát elárult bennünket. Ennyi. Na de, mit csináltunk mi? Hát azt megtanultuk, hogy többet nem mondunk el titkot neki, mert akkor, főleg amit a lányoktól akarunk megóvni, de másnap már együtt játszottunk, és nem volt olyan komoly következménye. Na vajon Ráhábot is, hogyha észrevette volna a király, hogy hát itt elárult bennünket, akkor azt csinálta volna, hogy na-na, de holnap már ugyanúgy jókedvűen ecsepecsélünk és beszélgetünk. Hát abban a korban mit csinálnak az árulókkal? Hoho, az lenne a legegyszerűbb, hogyha csak simán megölték volna. Hát ha kinyomják a szemüket, levágják, félholtan, még élnek valamennyire, és akkor viszik megkövetni. Szóval eléggé komoly következménye jár annak, aki áruló. Nem ám csak olyan, hogy elfelejtjük másnapra, vagy csak egyszerűen megöljük. Nagyon-nagyon komoly következmény. És így bizony Ráhab mit kockáztatott? Nem csak az életét, egy nagyon komoly kínzást is, amit elszenvedhetett volna. Gondoljátok bele, hogy van valaki, aki hallomásból ismer egy Istent, viszont tapasztalatból ismeri, hogy mi a következmény az árulásnak. És mégis az Istent választja. Szerintetek, hogy mutatták be neki ezek a jelképek, vagy azok a történetek az Istent? Ő sokkal hatalmasabb, mint ezek az emberek, akik ezeket a szörnyű dolgokat tehetnék velem. Ez egy szerető, gondoskodó, hatalmas Isten. Elgondolkoztam azon, hogy van, amikor minket látnak az emberek, vagy mi Isten tiszteletünket, vagy mennyire érzik azt, hogy ez az Isten az hatalmasabb, mint az ő isteneik. Sokszor még nem is tudom, hogy az embereknek az isteneitől még csak annyira se tudjuk elszakítani, hogy egy szombatot együtt töltsünk, vagy hogy boldognak gondolják egy ilyen szombatot, amit mi együtt töltünk, ahhoz képest, amiket ők szórakoznak. De mégis itt látjuk azt, hogy mekkora, micsoda hatása volt Ráhábnak azok a hírek és azok a dolgok, amiket ő hallott az Istenről. Tehát amikor megmentette a kémeket, egy hatalmas kockázatot vállalt. És olvassuk tovább a 6.-7. verset. Azt mondta, hogy az történt, hogy ő pedig felküldte őket a háznak a tetejére, és elbújtatta őket a száras lény közé, amely néki a ház helyen volt kirakva. És utánuk siettek a férfiak a Jordán-zívő úton, a révfej a kaput pedig bezárták, azután, hogy kimentek azok, akik őket üldözték. Csak egy apróságért szeretnék itt megállni, hogy mi is az a száraz lány? Ezt tudjátok? Mit lehet abból csinálni? Például kötelet. Igen. És ruhát is, a vásznat. Tehát ez egy ilyen kereskedése lehetett a Ráhábnak. Egy ilyen családi vállalkozás, abban az időben sokan csináltak ilyet. Az Új Szövetségben is ismerünk egy olyat, aki víborárus volt, a Lídia. Hát ő meg olyan kötelet, meg vásznat csinált, ami valószínűleg vörös volt, amit később majd látunk is. Minden esetre ez a foglalkozása volt. És itt ő ugye megcsinálta azt, hogy elrejtette a kémeket, és elküldte máshova. És hogyha tovább megyünk, akkor viszont azt látjuk már a 8. versből, hogy nem elégedett meg annyival, hogy csak elbújtatta őket. Mi az első dolog, amit tesz 8. vers? Ők pedig, amikor még le sem feküdtek, mikor felment már hozzájuk az asszony a házhíra, és elkezdett beszélni a férfiakhoz. Na mindjárt elolvassuk, hogy mit beszélt, de Ráhábot hajtotta valami. Ő nem csak annyit akart, hogy elbújtassa a kémeket, hanem mit akart? Ki mondta, Csabi mondta az ennyi az életét? Ugye? Hogyan kaphatja meg az ő életét? Megy, hogy egy szövetséget, egy egyességet kössön velük. És Ráháb itt kötött egy egyességet a kémekkel. Olvassuk tovább a 9-től a 13-ig. Azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvadt előttetek. Mert hallottuk, hogy megszállította az Úr a vörös tengervizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az Emmureus két királyával, akik túl voltak a Jordánon Szionnal és Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadt a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Urat ismertek az Isten fenn az égben és alant a földön. Most azért esküdjetek meg, kérlek nékem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekedtek majd velem. Nem, hanem... És igaz, jelentek? Ráháb nem csak magára gondolt. Ráhábnak az első gondolata az volt, hogy mentsék meg őt és az ő családját, az ő szeretteit. Micsoda keresztényi jellemvonás, nem? Hogy az egész kereszténységnek azt kéne tükröznie, hogy ő nem csak magára gondol, hanem a környezetére és az ő szeretteire. Emlékeztek, hogy amikor Isten tanította, vagy Jézus tanította imádkozni a hallgatóságot, akkor milyen imát adott eléjük? Milyen imát adott? Mi a nevem? Az Úr imádta a mi atyánkot, nem az én atyám, és nem az, hogy add meg nekem a mindennapi kenyeremet, és szabadíts meg engem. Ott is, ha megnézitek, végig többes számban van az ima. Szabadíts meg minket, a mi atyánk. Ez egy nagyon fontos keresztény jellemtulajdonság, hogy az keresztény nem csak magára kell, hogy gondoljon. De még egy pillanatra, hogy ugye Ráhábnak mi is volt a jelzője, azt mondjuk, hogy ő parázló. És vajon mit jelent ez a paráznaság ma, hogyha jelképesen nézzük? Tessék? Mit? Tessék? Bálványimádás. De mit jelent ez a bálványimádás? Lehetünk-e mi paráznák? Hogyan szolgálsz a más Istent? Ugye ez egy jelkép, hogy amikor én megkeresztelkedek, az jelképesen mi csodat? Házasság kötés kivel? Jézussal, Istennel kötök egy házassági szövetséget, és mikor lépek ki ebből a házassági szövetségből? De hogyan tudom én őt megcsinálni? Hát igen, ezt a más Isten imádást, ezt lefordítom egy kicsit egyszerűbben, hogyha azt mondom, hogy... Mi van? Akármi? Akármi fontosabb. Hát igen, hogyha mondjuk én az élvezeteimnek engedek, a kísértéseknek engedek, ahelyett, hogy az Isten parancsolatainak engednék. Bármi mást. Még csak nem is, igen, de ezt az Isten elé helyezést, ezt én lefordítanám arra, hogy engedek a kísértésnek. Tehát amikor engedem, hogy a rossz útra térek, akár csak egy pillanatra, ekkor lelki paráznosságot követek el, és hogyha belegondoltok abba, hogy mit jelképez az asszony a Bibliába, egyházat. Jelképezheti egy parázslasszony az igaz egyházat. Nem? Biztos? Volt olyan, amikor az egyház, az igaz egyház paráználkodott, és egy parázslasszonnyal jelképezte ezt Isten? Mikor? Tessék? Hósás. Emlékeztek, hogy kezdődik a Hósás könyve? El kellett venni egy parázslasszony, miért? Hogy szimbolikusan mutassa, hogy ti is, ahogy én szövetséget kötöttem veletek, de elhagytatok engem, de visszafogadlak. És itt is Ráhában azt látjuk, hogy egy parázslasszony volt, akár mondhatjuk azt, hogy az Istennek az a népe, vagy akár személy szerint egy olyan ember, aki szövetséget kötött az Istennel, de akár eltávozott tőle, de akkor is van mindig kimenekedés. És látjuk itt is, hogy Ráhab micsoda hit tanúbizonságát tett, és mennyire keresztény volt a jelleme is, hogy a környezetére gondolt. És akkor itt úgy folytatjuk tovább, hogy Ráhab kérte egy jelet, ugye a 12. versben az volt, hogy igaz jelet adtok nékem, hogy megmenekítsetek bennünket. És mi volt ez a jel? Olvassuk el a 14-től, és mondták néki a férfiak, a mi lelkünket érje helyettetek a halál, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat, és ha nékünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veled. Alá bocsátotta azért őket kötélen az ablakon, mert az ő háza a kőkerít és falán volt, és azt mondta nekik, a hegyre menjetek, hogy rájátok, ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek 3 napig, amíg visszatérnek az üldözők, azután pedig menjetek a magatok útján. A férfiak pedig mondták néki, áltatlanok leszünk ezen a te eskedésedtől, mert te megeskedtél minket, ha bejövünk mi erre a földre, közde vörös fonalú zsinort ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket. Melyik volt ez a zsinór? Nem, most konkrétan, milyen zsinórra mutattak ott?
Amivel
lementek. Milyen érdekes az, hogy az a zsinór, ami megmentette őket, az utána egy jelkép lesz annak, hogy ez most téged fog megmenteni. A követeknek és az ő cselekedetükből is tanulhatunk azt, hogy minket Isten már megmentett. Mentett már meg bennünket az Isten. Ugye? Mi is, ami Isten megmentett bennünket, és megy ilyen vörös kötél a kezünkbe, amit az Isten arra buzdít, hogy adjuk oda másoknak, hogy ez most téged mentsen meg. Emlékeztek a gyerek történetre? Mi volt ez a kötél? Bizony, erre majd később még visszatérünk, de egy nagyon fontos jelképe az, hogy a keresztényi viselkedés az az, hogy nekünk, amit az Isten, ahogy megszabadított bennünket, ezt tovább kell adni, és át kell adni, és ez lesz másnak a szabadítása is. Na de mit jelképezhet még ez a vörös kötél egy ablakon? Vagy egy bejár, igen, az még nem bejárat volt, de... Jér a kapufélt, emlékeztek, ugye Mózes második könyvének a 12. fejezetében, amikor volt az Izrael történetének az első páska ünnepe, annyira szeretem a angolul, tudjátok, hogy hogy van a páska? Tessék? Angolul, mert a Passover, ami mit jelent, lefordítva magyarul szó szerint, hogy elmegy mellette. És ez egy annyira szépen fogalmazza meg így az angol ezt a fajta jelképet, mert látjuk azt, hogy ugye ott volt az ítélet az valahova bement valamelyik házba, valahol meg csak elment mellette. És mi az, ami megvédte a házat? Milyen vér? Csak egy akármilyen vért oda raktam. Nem is akármilyen bárányvér, egy speciális bárány, speciális véres. És ezt jegyezzük meg, mert ez majd még vissza fog térni, gondoltunkban, hogy nem volt mindegy, hogy milyen vért rakunk oda, nem volt mindegy, hogy milyen házban vagyunk abban az időben, amikor jön az ítéletnek az angyala, hanem abban a konkrét házban kellett lenni, ahol annak a konkrét báránynak a konkrét vére van. Ez nem mindegyik ház volt ilyen akkor Egyiptomban. És nem lehetett akármilyen vért csak akárhova rakni. Tehát ennek egy fontos jelentősége van, hogy fontos az, hogy hol vagy, és fontos az, hogy hova mész. És ezt nagyon keményen meg is tanuljuk ebből a történetből itt. A további részét most nem olvasom, hanem csak elmondom, ugye tudjuk azt, hogy ezek után elmentek a kémek, aztán jött Józsué a nagy sereggel, 13-szor megkerülték Jerikót, és a végén ugye leomlott a kőfal, és ez nagyon érdekes, van egy gyerek történetes könyv, és ott tűnt fel nekem először, hogy ezt még sose kapcsoltam össze, hogy a kőfal omlott le, de Ráhab háza a kőfalon volt, És ott a gyerek történetes könyvben, hogy a kőfalon van egy csomó ház, és minden leomlik, csak egy maradott. És nagyon érdekes ezt a képet így vizuálisan látni, hogy tényleg, hát ott leomlottak a házak a kőfalról. Csak egyetlen egy ház volt az, ahol ha bent voltál, akkor megmenekültél. Pedig biztos vagyok benne, hogy akkor nagyon sok házba gyűltek össze, nagyon sokan imádkoztak a saját isteneikhez, nagyon sokan csináltak mindenféle szertartásokat, de mégiscsak egyetlen egy ház volt az, ami menekülést szolgálhatott. És ugyanígy az Isten utolsó idő népének se mindegy, hogy hogyan, mikor ünnepel szombatot, milyen gyülekezetbe jár, hiszen az Isten azt mondja itt, mint ahogy ebben a történetben is, hogy van egy különleges hely. Ez nem lehet akármikor, nem lehet akárhol, ő különlegesen akar egy helyet, ahol megmenekülhetsz. Nézzük meg még ráállott egy pillanatra a 21. verset, a második fejezetben. Ott, hogyha megnézik, Ráhab elmentek a férfiak, és mit csinált legelőször? Legelőször mit csinált? Egyből rákötötte az ablakra. És csak utána ment szólni az ő családtagjainak. Először biztosította a szabadulást. Biztosította, abba akart biztos lenni, hogy itt szabadulás van. Nekünk is nagyon fontos az, hogy biztosak legyünk saját magunk abban, hogy bizony itt a Bibliában a szabadulás van, az igazság van. És utána, hogyha ebben biztosak vagyunk, akkor tudunk elmenni másokhoz, és behívni ebbe a házba. Emlékeztek hasonló történetre, amikor valahol biztonság lett volna, elmentek szólni, de azok csak kinevették? Volt a Noé bárkája, köszönöm szépen, és volt a másik, a Lót története, ahol szintén mind a két helyen volt egy biztos szabadulási út, és az emberek kinevették. Itt nem olvassuk konkrétan, hogy hány ember szabadult meg, de azt olvassuk, hogy Ráhab és az ő családja, tehát Ráhabnak sikerült behívni az ő házába embereket. Ez mennyire különleges, nem, hogy akiben megvan az a hit, hogy szembeszálljon azzal, hogy akár itt kivégezhetnek, és nagyon csúnya halált hallhatok, szembeszállt azzal, amit eddig tudott, és tudta, hogy ez az igaz Isten, megvolt neki a biztos, az a biztossága, hogy igen, itt biztos szabadulás lesz, és akkor jöttek az emberek. Csak anyukám nagyon mosolygott, és nem tudom, hogy miért. Néztem oda. És itt látjuk azt, hogy összekapcsoljuk a kezdeti igeversünkkel, hogy a Jakab második leveléből azt olvastuk, hogy a hit és a cselekedetek. És itt szeretném elmondani azt, amit a gyerekeknek mondtam, hogy van a hit, van ez a kötél. Ez a kötél, ez nagyon biztos, de ez a kötél párhuzamba kell járjon a cselekedeteinkkel. Dávidnak a története jut itt eszembe, az nagyon kedves története, hogy őnek is megvolt a hit, hogy odament Góliátának, és senki nem mert oda menni, páncélba se, ő meg egyedül odament, de vitt fegyvert. Kellett vigyen fegyvert, parittyát, és az ő kis kövecskei jelképezték a hit által cselekedeteket. És akkor, hogyha megnézzük a Józsué könyvében tovább a történetet, azt látjuk, itt is Józsuénak a jelképe, hogy Jézus jelképezi, visszajön, és lerombolja az egész Jerikót, Jézus is vissza fog jönni, és akkor minden el fog pusztulni, csak az marad meg, aki bent volt ebben a házban. Egy igeverset szeretném még felolvasni, és aztán egy történettel bezárnám. Ezt pedig lapozzunk a János első levele, és ott a 4. fejezet 4. versét. Ugyanis ez egy nagyon fontos ígéret. És ezt most halkan mondom, hogyha a gyerekek figyelnek, akkor ezt az igét kellett felírni. Aki figyelt, látom, más fölcsillant fel szem. Ügyesek. Látjátok, a gyerekek azok, néha úgy látjátok, hogy nem is néznek ide, de mégis figyelnek még a halk szóra is. Úgyhogy sose gondoljátok azt, hogy a gyerekek nem figyelnek, amikor rajzolnak. János első, 4. fejezet, 4. verse. Itt látjuk ezt a bizonyságot, amiről beszéltem, hogy ez a hit, ez, amiben kapaszkodunk, ez biztos. Azt mondja János apostol. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, a visszautala előtte az Antikrisztusra, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Kívánom azt, hogy mi bennünk is legyen meg ez a hit. Tudjuk biztosan, hogy mi, ha bennünk van az Isten, ha Istentől vagyunk, akkor erősebbek vagyunk. Bocsánat, nem ez lesz az utolsó vers. János elsővel a 4. fejezet 4. vers. Most jutott eszembe, hogy ez az Istenben van, ez vajon mit is jelent? Szerintetek mit jelent, hogy az Istenben van? Mit jelenthet? Igen. Az Istenben van, ugye az az, hogy állandó kapcsolat, de ha az Isten bennem van, akkor mi történik? Akkor ki cselekszik? Az Isten dolgait cselekszem. És Jézus azt mondja, hogy az Isten dolga az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. És itt kapcsolódunk ugye a hithez. Az, hogyha bennünk van az Isten, akkor senki sem tud legyőzni bennünket. És az, hogy bennünk van, ez azt jelenti, hogy hiszünk abban, akit ő küldött. És akkor egy történettel szeretném befejezni, és itt megint gyerekek, hogyha hazamentek, mit kell megkérni a szüleitektől, mit mutassanak meg? Meteórák, igen. És van egy másik nagyon érdekes dolog, amit jó, hogyha képen is láttok. 1937-et írunk, ez még a II. Világháború előtt volt, ahol a németek nagy erődemonstrációt tartottak a fejlődésben. Tudjátok, mi volt a németeknek fejlődésének nagy erődemonstrációja? Mit mutattak, hogy ez az alkotmány, ez a nagy birodalomnak a jeles alkotása? Nem épített soha előtte senki a hatalmas dolgot. Ezek voltak a Zeppelinek. 1937-ben történt ez, a Hindenburg, igen, ezt kikerestem, Hindenburg léghajó volt, amit a kancelláról neveztek el. Ez volt az akkori korban megépített leghatalmasabb légijármű. Ez óriási volt, nem néztem meg pontosan a méreteket, de érdemes utána nézni. És ezek a léghajókat, ezt egyébként úgy tervezték, nem a háborúra, bár ugye áttételesen arra is, de ezt arra tervezték, hogy interkontinentális közlekedés legyen a Németország és Amerika között. Többször meg is tette az utat. És egyszer történt, biztos láttatok olyan képeket, hogy van az a nagy hatalmas léghajó, és az emberek tartják ilyen kötelekkel. Ugye láttatok ilyeneket. Na ezzel a hatalmas léghajóval történt egyszer, hogy véletlenül nem tudják, vagy nem jegyezték le, hogy hogyan, de elkezdett, hiába tartotta több mint 100 ember, vagy körülbelül 100 ember, elkezdett emelkedni ez a léghajó, és az emberek is elkezdtek vele emelkedni. Hát mit csinálnak azok, akik tartják? Ti mit csinálnátok?
Elengedni.
Gyorsan elengedni, ugye? Akkor még túlélhetem. Akinek megvolt ez a reakciója, az a semmi baj nem történt. Aki elkezdett emelkedni, az ugye egyből görcsbe rándult, mert hát ott hirtelen lélek jelenlét kell, de még ott is, aki elengedi, az még talán túlélte, vagy nem is sérült meg. Aki már egyre magasabbnál engedte le, az már akár sérülése, de leért. És akkor fölemelkedett, hatalmas ez, magas ez a léghajó, és mindenki leesett, vagy lejött, és akkor valaki tört, valaki simán túlélte, de egy embert ott látták, hogy fönnmarad. És mindenki azt nézte, hogy meddig fogja bírni. Mert nem tudom, lógtatok már kötélen? Ki az, aki próbált kötélen lógni? Volt melyen iskolában? Na, meddig bírtad?
Nem sokáig.
Nem sokáig. Úgy...
5 perc.
Ha mondjuk percekben lehet mérni, de ha nagyon ott van halálfélelemben, akkor lehet, hogy 4 órát, vagy nem tudom, szóval bírod. De ezt 3 óráig kergették ezt a léghajót, és próbálták lehúzni, és azt várták, hogy ezzel az emberrel mi fog történni. De az ember nem esett le. 3 óra eltelt, és végül sikerült valahogy összefogni ezt a léghajót, lejött, és az ember sértetlenül lejött, és akkor csodálkoztak, hogy hát hogyan szabadult meg, hogyan élte túl. Na mit gondoltok, hogyan? Nem imádkozott, de akár. Nagyon okos. Elengedte azt, mikor ment a magasba, akkor látta, hogy itt ezt nem fogja túlélni. Esélytelen. Ezért elengedte az egyik kezét, és nem tudom, hogy tudjátok-e, de van egy ilyen hajós kötés, vagy a hajósok szokták azt, hogy egy kézzel tudod meg tudod kötni magad köré a kötelet. És azzal a kezével maga köré tekerte a kötelet, elengedte, és azt mondta, hogy élvezte a kilátást. Mert onnantól kezdve már a kötél tartotta. És itt szeretnék visszautalni, hogy gyerekek emlékeztek, hogy mondtam, hogy van egy ilyen kötél. És jegyezzük ezt mi is, hogyha ezt a kötelet magunk köré tekerjük, akkor utána Nem kell nekünk azon görcsölni, hogy túléljük ezt az életet, vagy nem éljük túl. Ha a hitkötelét magunk köré tekerjük, az olyan biztosan fog tartani, hogy túl fogunk élni mindent. Azt olvastuk, ugye, hogy legyőztétek, ezeket mind legyőztétek, és rajtunk senki sem vehet hatalmat, ha bennünk van az Isten. Kívánom nektek azt, hogy emlékeztessen bennünket ez a Ráhábnak, ez a vörös kötele arra, hogy micsoda hite volt neki, és ez megtartotta őt, és hogy mit is jelképez ez, és kívánom, hogy mindannyiunkat tartsa meg, és majd egykor, amikor Jézus visszajön, akkor mi is ott legyünk mindannyian az ő országába. Amen. Édesatyánk, szerető Istenünk, hálásan köszönjük neked ezt, hogy te adod ezeket az ószövetségi történeteket, amiből olyan sokat tanulhatunk. Köszönjük azt, Urunk, hogy te mindig emlékeztetni szeretnél bennünket arra, hogy kutassuk a te ígédet, hogy ha azt olvassuk, tanulmányozzuk, akkor te megadod nekünk azt az utat, azt a hitet, amit szükséges ahhoz, hogy itt ezen a földön te benned tudjunk járni. Urunk, kérünk, segíts meg bennünket ahhoz, hogy sose feledkezzünk el rólad, hogy mit tette értünk, hogy mit jelképezett ez a vér a falon, és mit jelképezett Ráhábnál ez a vörös kötél, és segíts, hogy mindig tudjunk te beléd kapaszkodni. Hát azt tudunk, hogy nem magunkat akarjuk görcsösen megtartani, hanem el tudjuk magunkat engedni, és bízni te benned, és hogy így tudjál vezetni bennünket. Urunk, lehet, hogy úgy érezzük, hogy mi is ilyen bűnösök vagyunk, mint Ráháb, hogy sokszor követünk el hűtlenséget, de köszönjük ezt a tanítást is, hogy te még akkor is vársz, és visszafogadsz bennünket. Urunk, segíts, hogy mindig meglegyen bennünk az a bizonyosság, hogy hozzád bármikor jöhetünk, és segíts ahhoz, hogy úgy tudjunk bemutatni téged, hogy az embereket is el tudjuk vezetni ehhez a kötélhez. A te fiad nevében kértük. Amen. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Amen.